Unisex.
Tabukról, tabuk nélkül, nem csak nőknek.
Esélyegyenlőség és női jogok. Az aktuális és örökérvényű kérdésekre szakértő vendégekkel keresi a választ a két műsorvezető, Kerekes Bori és Kovács Gellért hétfő délutánonként 2 órától.
Unisex. Mindenkinek jó.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, megint csak egyedül, Kerekes Bori vagyok, Kovács Gellért még mindig igazoltam van betegszabadságon, de ez nem igaz, hogy egyedül vagyok, mert hogy ugye van vendégem is, aki hát igazából nem is vendég tulajdonképpen, hanem házi ember, Szalai Kriszta lesz ma a beszélgető partnerem. Köszi Kriszta, hogy ide is beültél.
Igen, de vendégnek érzem magam, szóval szerintem úgy izgulok, mint ahogy a vendégeink szoktak.
Igen, egyébként ez a szerepcsere azért egy más érzés. Egy ilyen uniszexes kérdéssel gondoltam indítani, hogyha végig gondolod így az életedet, akár a gyerekkorodtól fogva, akkor emlékszel-e olyan meghatározó élményre, eseményre, vagy olyan reakcióra, amikor azt érezted, hogy az, hogy nő vagy, hátrányt jelent, vagy bármiféle megkülönböztetést, inkább negatív megkülönböztetést.
Hát erre igen, rögtön az jut eszembe, amikor a Vígszínházhoz szerződtem, a férjem már ott volt, és akkor az igazgató azt mondta, hogy ugye mi akkor már házasok voltunk, volt egy gyermekünk, és azt mondta, hogy a férjemnek mindig 1 forinttal több fizetése lesz. És mondta ezt akkor, amikor én a Vígszínházban kezdőszínészként 3000 forintot kaptam, és gyakorlatilag a Vígszínházat fölváltottam, illetve a Vígszínházra váltottam fel a nyíregyházi állásomat, ahol viszont 8000 forintot kerestem. És akkor erre még azt mondja, hogy egyébként meg mindig kevesebb is lesz, mint a férjemé. Oké.
Szóval. És erre te mit tudtál reagálni, vagy semmit. Ráhagytad?
Hát megjegyzi az ember, és szóval akkor még szóval nem volt bennem, hogy figyelj, oké, már nekünk van gyerekünk, egyedül nekünk van gyerekünk a fiatal színészek közül, aztán meg nekünk volt 2 gyermekünk a fiatal színészek közül, hát most ennyi.
De talán még nem is csak ez, hanem önmagában a megkülönböztetés, ha nem is lett volna gyereketek.
Ráadásul, igen, szóval. Igen.
Olyat te tapasztaltál-e, hogy mondjuk egy társaságban vagy akár itt, amikor interjú szituációban vagy az ötösben, hogy valaki, és ez én nem tudom, hogy te tapasztaltál-e ilyet, de én igen, hogy mondjuk ha férfi társaságban vagyok, akkor ha van másik férfi, előfordul, hogy mondjuk velem nem veszik fel a szemkontaktust, mondjuk nekem az én kezemet nem fogják meg, bár ezzel igazából egy zavar van, hogy most például a nőtől a végén készfogással kell elköszönni, vagy nem, ez talán inkább egy ilyen zavar, de mondjuk azt, hogy kihagynak egy társaságból.
Igaziból nyilván észreveszek ilyen helyzeteket, de nem zavar, mert nem rólam szól. Tehát, hogy én egyrészt nagyon jól barátkozom, vagy, tehát, hogy úgy csinálok, mintha nem venném észre, és akkor úgy tehát én elkezdek nyitott lenni az emberek felé, és akkor valahogy ez a közeledés, vagy a nem közeledés megváltozik.
Tehát azt te megtanultad, hogy amikor valaki nem jó fej veled, az abszolút nem rólad szól, hanem róla. Minden esetben tudod ezt így kezelni?
Nem is az, hogy nem rólam szól, hanem le. Tehát így, hogy mondjam, tehát így le. A csápjaimmal ezt így azonnal veszem, vagy az érzékeimmel, vagy a szívemmel ezt veszem, de ha érdekel a helyzet, akkor megpróbálok ezen fordítani, ha nem érdekel, akkor elfogadom, hogy ez a helyzet.
Tudod nem a szívedre venni, hát legalábbis.
Sem, vagy igen, tehát hogy nem fáj. Tehát akkor tovább megyek, ennyi.
Az, hogy te mindig nyitottál más emberek felé, és nagyon erős fokú szociális érzékenységed és empátiád van, ennek van valami háttere a te életedben, vagy egyszerűen ilyen személyiséged van? Tehát tudsz erre egy olyan magyarázatot, hogy benned ez miért egy küldetés tudat, vagy egy hit, hogy mindenképpen más emberek felé fordultál nagyon sokszor az életedben?
Igen, ezt is szokták kérdezni, és mindig nagyon ilyenkor megpróbálok mindig mást mondani, és nagyon, nagyon azon gondolkozni, hogy mi volt előbb. Tehát például, amikor az 5. Szellit játszottam, akkor nagyon sokan kérdezték, hogy mert hogy nekem a gyerekkorom, meg hogy akkor én most, vagy nekem bennem mit terapizál az a szerep. De hogy szóval igaziból nem szerettem egyedül lenni, és nem szerettem, amikor ki. Tehát volt egy olyan nagyon traumatikus élményem, gyerekkoromban, amikor nem hívtak meg egy szülinapra, és lakótelepen éltem, és ugye láttam, hogy ők ott tengóznak, és én megvettem a kis ajándékomat, és én azt ugye, ez volt szombaton a szülinap, és hétfőn átadtam, de közben éreztem, hogy mintha nem kellett volna odaadnom azt, amire én úgy készültem, és beleírtam gyöngybetűkkel, hogy ez a neked tőlem. És olyan érdekes, hogy utóbb ezt megbeszéltük, mert azóta is barátnők vagyunk, ott többen, tehát tartjuk a kapcsolatot, és ők erre nem emlékeznek, nekem meg a szívem szakadt meg. Tehát az biztos, hogy egyszer így megtapasztaltam, milyen az kiközösítve lenni, úgyhogy én ezen dolgozom, hogy mások ne érezzék meg ezt, akár a hajléktalanok, akár a sérültek. De amit akkor föl se fogtam igazán, ez később esett le, hogy Tiszafüreden laktunk 3 évig, mert édesapám ott lett vezető hajógyárban. És én lementem oda vagány lakótelepi lányként, paraszt, hülye paraszt, hát mi így beszéltünk ott, tudod, ezt ott úgy hallottuk egymástól, és én lementem Tiszafüredre, ami akkor még csak nagyközség volt, és hát elkezdtem így létezni, és azt hitték, hogy én, mint városi lány lenézem őket, pedig én azt se tudtam, hogy mit jelent az, hogy lenézés, meg vagy az, hogy a parasztnak mi a... Hát ezt mi így beszéltünk itt, nem tudom, tudod, ez egy szó volt, kész. És ezért az osztályfőnököm kiközösítetett. És az nekem nagyon durva volt. Tehát olyan szinten érzékeny voltam, volt egy barátnőm, hogy én mondtam neki, hogy figyelj, most családlátogatás lesz, és én nagyon, nem tudom, pedig akkor még ennek szelese volt. Tehát én így megszoktam érezni ilyen boszorkányi csápokkal, hogy tehát mondtam a barátomnak, hogy el fog menni hozzátok az osztályfőnök, és azt fogja kérni a szüleitől, hogy mondják meg neked, hogy te nem barátkozhatsz velem.
De hogy ezt így, hogy tényleg elment, és
11 elmondta. Éves voltam, 12.
Úristen.
És másnap bejött a barátnőm, nem tudom, honnan tudtam én ezt. És másnap bejött a barátnőm, és elfordult tőlem, és kérdeztem, hogy ez történt, és mondta, hogy igen. És onnantól fogva az én osztályfőnököm módszeresen dolgozott ellenem, mint pesti lány ellen. És tulajdonképpen én addig is összeszedtem mindig az embereket, tehát egy nagyon erős közösségi ember voltam, tehát innentől fogva, hát így ez igaziból ez most felnőttként jött ez, hogy milyen traumát okozott, tehát azért én ezzel mentem terápiára, mert időnként, tehát például amikor a Víg Színházban voltam, én ezt nagyon erősen megéltem, mi az, hogy kiközösítés, mert hogy azért engem úgy kiközösítettek, de azt is gondolom, mint bölcs ember, rálátva magamra, hogy ezt, tehát, hogy én viselkedtem úgy, hogy ne szeressenek. De közben nekem meg volt egy élethelyzetem, például gyerekeket kellett gondozni, tehát én nem, szóval egészen más élethelyzetben voltam.
Tehát azt gondolod, hogy nem voltál úgy nem tudtál úgy a közösség része lenni, és ezért lökött ki magából a közösség.
Igen, de tudom, tehát utóbb már azt gondolom, hogy az a seb, amit ott Tiszafüreden okozott nekem ez a férfi ember, ez a tanárember, valahogy azt, hát ez azt szokták mondani, hogy a bántalmazott, az utána a bántalmazottságot vonza be. Tehát olyat választ, például bántotta az apja, olyan pár választ magának, ami ugyanannak a leképet, tehát ugyanazt képezi le. Úgyhogy ezen nekem dolgoznom kellett, hogy ne érezzem ezt a kis Szalai Krisztecska, az ne legyen ott egyedül. Úgyhogy valószínűleg ezért is mondtam azt, hogy ma már, hogyha például egy olyan helyzetbe találom magam, hogy nem akarnak befogadni, vagy nem akartak az életem során befogadni, akkor vagy átlendülök ezen, és én átfordítom ezt a helyzetet, vagy ha nem érdekel, akkor megyek tovább.
Egyébként ez nagyon érdekes, hogy mondtad ezt az anyaság és kirekesztettséget, hogy én ezt mind a kétszer megéltem mind a két gyerekemnél, úgyhogy én is ugye egy nagyon társasági ember vagyok, és mindig, amikor ugye kicsik voltak a gyerekek, azt éreztem, hogy egyrészt ugye az ember örül, hogy elvégzi a munkáját, igen, aztán rohan haza. Meg egyébként sincs ott teljesen fejben, meg van egy ilyen pánik, hogy most tudok-e én úgy teljesíteni, mint ahogy egyébként, stb. Hogy érdekes, hogy talán erről nem annyira szoktunk beszélni, hogy van egy ilyen része ennek, hogy az ember azért akkor is, hogyha már visszakerül a felnőtt világban, meg a gyerekek közé, akkor is van egy ilyen kirekesztettség. Ezt te megtapasztaltad több fronton is, vagy akár ugye három gyereked van, minden alkalommal érezted ezt, vagy aztán az ember ebből valahogy így felszívja magát, meg lesz egy rutinja?
Nem, én ezt az elején éreztem. Tehát rögtön oda szerződtem a Vixi házhoz, akkor már nem is tudom hány hónapos terhes voltam. Tehát ez meg közben fantasztikus volt a Vixi háztól, és nem is akarok igazságtalan lenni, sőt, nagyon hálás vagyok nekik, hogy terhesen leszerződtetett, vagy gyermek, tehát várandósan leszerződtetett Marton László. És abból a szempontból is fantasztikus volt a Vix, hogy mi párhuzamosan próbáltunk a Tónival, rögtön az elején pár hónapos volt a gyermekem, és én bevihettem a gyermekemet. Vihettem be járókát, és akkor felváltva az öltöztető, vagy bárki, aki arra járt, foglalkozott a gyerekemmel, és ez egy csodálatos áttér volt. De a lelkem járt máshol, mint azoknak a színészeknek, pályakezdő színészeknek, akiknek meg csak a karrier volt a fejükben. És arra emlékszem, de hát mivel mi nagyon egységesek voltunk Tónival és Cserna Tónival, és először az egyik, aztán a másik gyermekemmel, tehát nekünk öröm volt együtt lenni. De azért ezt sokszor megállapítottuk Tónival, hogy míg mások ugye kocsmáznak, vagy ide mennek, oda mennek, és láttam, hogy itt is ki van írva szerepre, ott is ki van írva, ebbe is benne van, abba is. Mi meg ültünk otthon, viszont nekünk ott volt a két csoda, de ők előszeretettel szórakoztattak minket esténként, ott táncoltak nekünk, meg játszottunk, meg, és akkor azt mondtuk, hogy nekünk ez van, semmiről nem maradunk le, mert ez a csoda viszont a miénk.
Ahogy indult a pályád, az sem volt annyira egyértelmű, ugye először tanárnak készültél, és akkor hogy jött aztán neked a színészet, meg ugye gyermekotthonban is töltöttél két évet dolgoztál gyermekotthonban? Hogy terelődtél rá arra, hogy ezek, ugye a mások felé fordulás végül is mind a két szakmában valahol benne van, de hát nyilván a színészet az egy exhibicionistább dolog, mint amikor ott vagy, és segítesz valakinek. Tehát, hogy ez úgy tűnik, hogy már nagyon az elején benned volt, meg is maradt végig, de mégiscsak egy más pályát választottál.
Én először ötödikes koromban tapasztaltam meg azt, hogy írtam egy darabot egy táborban, és azt egyedül előadtam, és arra emlékszem, hogy fetrengtek rajtam az emberek. De hát én meg komolyan bele voltam, komolyan eljátszottam, és én nem tudtam megélni a sikert. Így ennyi. Majd utána, sorszerűen ugyanebben a táborban 3 évvel később szerelmes lettem, és akkor én azt mondtam, hogy dehogy is nem színészet, ó nem, nem kell a színészet, én majd szépen család és sok gyerek. És akkor a szüleim azt mondták akkor, hogy én nem vagyok kitartó, ők ezt így értelmezték akkor, mivel szerettem élni, és röpültem egyik helyről a másikra, és azt mondták, hogy legyek én csak, tehát menjek én az óvodába, óvónőképzőbe, foglalkozzak gyerekekkel, mert úgy nagyon értettem a gyerekekhez, ez már így kicsi korom óta kiderült, és nem engedtek gimnáziumba. Utána átgondoltam, mert én nagyon hiszek a sorsban, és ez mindig, tehát ugye már felnőttként is egy csomó minden igaz volt, hogy én akkor énekangolt jelöltem meg a gimiben, de oda ugye akkor nem engedtek elmenni, és elmentem óvónőnek, ugyanígy elkerülhet. Tehát tulajdonképpen, ha akkor ezt engedik, szerintem ugyanígy eljutottam volna ide. Viszont az óvónőképzőben meg sokkal többet kaptam, mert volt egy fantasztikus pszichológia tanárnőm. És én, tehát nem véletlen, hogy a színházban is a pszichológia felé, az ügyek felé, az emberség felé fordulok, mert ott én nagyon sok mindent megtapasztaltam, és megtanultam. Megtanultam embereket elemezni, emberi lelkeket elemezni. Nagyon sokat csináltunk, rajzelemzéstől fogva mindent. Nagyon jó volt az oktatás akkor az óvónőképzőben. És én nem is tanítóképzőben mentem, de nem azért, hogy tanító legyek, hanem hogy majd egy ugrás a pszichológia felé. És akkor amellett mentem el én dolgozni. Hát gyakorlatilag szeretett otthonnak hívták, de agykárosultól fogva pelenkás férfiakig, és daunosokig, és vízfejűkig, és totálkárosokig, mindenkivel törődtem, és ez nekem elképesztő volt, hogy 18 évesen mentem oda dolgozni. És mi volt az, mi volt bennem, amitől ezek az emberek odaengedtek engem, és egyedül bántam 60 emberrel. Szóval olyan felelősséget adtak a kezembe, amire én abba, akkor bele se gondoltam, imádtam csinálni.
És milyen érdekes fordulat, hogy ugye eddig arról beszéltél, hogy kilökött a közösség, és itt pedig befogadtak téged. Egy olyan közegben, ahol valóban az emberek többségének nehéz ezekkel az emberekkel kapcsolódnia. Tehát ehhez szerinted kell egyfajta, hát nem is tudom, talán nem is az, ahogy beszélsz velük, hanem talán amit kisugárzol magadból, ezen keresztül lehet kapcsolódni velük? Talán, nem hogy tudom, nem félsz, ez... nem?
Ah, nem. Nem. Én sokan nekem tartanak. Séróból ment. Tehát így bementem, és sziasztok, és ők is sziasztok, és akkor már egyek voltunk. De arra például emlékszem, hogy ugye közben a tanítón vizsgaidőszak volt, és én éjszakás voltam, és akkor bejött a barátnőm, az akkori barátnőm tanulni velem, hogy akkor tudod majd a tételeket éjszaka, amikor már mindenkit bepelenkázok, elaltatok, megetetek, akkor tanulunk. És azt látta, hogy én mindegyiket, csorog a nyála, és alig tud beszélni, és nem tudom én, és én mindenkit megpuszilgatok. És azt mondta, hogy ő megundorodott tőlem, hogy én ezekhez az emberekhez hozzáérek.
Hát ez elég kemény.
Igen.
És neked semmi ilyesmi, hogy most pont olyan sok időt töltöttem én is kórházba, ugye anyukámhoz jártam be mindig, és azért az az igazság, hogy az emberben benne maradnak a szagok, benne marad az az egész légkör, a fények, a fehér, ugye még annak idején zöld, de hogy így ami nekem nagyon meghatározó volt, az a szag, és ehhez hozzá kellett nekem például szoknom, első alkalom után egyébként ment, de megijedtem első alkalommal, hogy menni fog-e. Tehát, hogy nem volt neked semmi, minden, ami az emberhez hozzátartozik, az neked oké, belefér?
Igen, emlékszem egy tekintetre. Rombusz lába volt egy körülbelül 20 kilós nőnek, ő már ilyen 30 körüli volt, hatalmas kék szemei voltak, és hát így a rombusz lábaival kellett valahogy nekem beletennem, levenni a pelenkát, és beletenni a kádba, és megfürdetni. 18 éves voltam. És csak nézett rám, csorgott a kis nyála, és nevetett rám, és hálás volt, hogy én fürdetem. Tehát ők a szemükkel beszéltek, és engem nem érdekeltek a szagok, meg semmi. Tehát én ott tudtam velük uzsonnázni, szóval, tehát hogy ők, tehát mi egyek voltunk velük, vagy én egy voltam velük, igen.
Alapvetően te egy nőies nő vagy, ahogy öltözködsz is, az egész megjelenésed, a kisugárzásod, de azért ahhoz mégiscsak elég tökös voltál, hogy 5 napot hontalanként tölts ugye kint az utcán. Ez most... Végülis most ezt mondtam, hogy tökös voltál, de tulajdonképpen ez lehet, hogy megint csak egy ilyen odafordulásnak a kérdése, hogy az ember máshogy nézi ezt a világot, de azért mégiscsak akár mondjuk veszélyes is lehetett volna. Tehát, hogy mégiscsak kell ehhez valamiféle tökösség, nem?
Nem, pont, hogy amikor én ezt elhatároztam, hogy Lakatos Néjutkáról írjak egy darabot, mert hogy annyira, amikor én találkoztam vele, össze-vissza beszélt, és sírt, és üvöltött, és mindenhogy őt kitaszított a társadalom, és mondtam neki, hogy akkor jó, figyelj, akkor én 4 nap múlva kimegyek az utcára, azért, hogy én hiteles író legyek. És én ezt kiírtam nem is tudom, miért írtam ki a Facebookra, szóval egyszerűen így azt az indítatásomat már nem tudom, de azonnal jöttek, igen, a blokkoló energiák, hogy ne menj ki, mert bántani fognak, mert ez lesz, az lesz, az lesz, és akkor azt mondtam, hogy jó, akkor mindenki tartsa meg a félelmét, mert bennem és mindig is így élek, hogy iszonyú nagy feladatokba vágok, de vagy kezdek, vagy álmodok meg, de én mindig a végét látom, és közben nem blokkolom magam félelmekkel, mert akkor, tehát az embereknél ez van, hogy figyelj, csináld meg, igen, de, és akkor, ha már ezt kiejtik, akkor ott már blokkolják magukat, mert elkezdenek racionálisan erre gondolni, arra, amára, azért. És tehát, hogy ezért mentem oda is ki, és hát közben ijedtem meg. Hál' Istennek nem gondolkoztam előre, de az első 2 nap, kedre már hétfőn mentem ki, és kedden emlékszem, hogy földbe gyökerezett a lábam, tehát olyan depressziós lettem, hogy azt hittem, hogy nem tudok visszakapaszkodni az életembe. De hál' Istennek, hogy előtte én nem blokkoltam magam azzal, hogy majd mennyi bajér. Egyébként bántani senki nem bántott, csak a közöny bántott, hogy nem vettek észre. És hogy megszűntem, és elkerültek, nem tudtam WC-re menni, mert nem engedtek be sehová. Szóval arra jöttem rá, igen, hogy a társadalom félelme az, ami blokkoló tényező lehet. Illetve nem a társadalom közönye, de aztán rájöttem, hogy félnek. És ezért meg tudtam bocsátani a nem hajléktalanoknak.
És ez az, amitől megijedtél, ez a láthatatlanság, az, hogy a közöny tulajdonképpen, ami megijesztett téged, vagy volt esetleg olyan konkrét esemény, amitől visszariadtál?
Nem. Ez. Hát ez valami döbbenet. Tehát ettől lettem, de olyan depressziós, hogy ilyen, egyszerűen azt éreztem, hogy én semmire nem leszek képes innentől fogva. Elfelejtettem, hogy nem láttam reálisan, elfelejtettem, hogy családommal, hogy van lakásomban, hol laknom. Egyszerűen egyébként most, hogy így mondom, tulajdonképpen lehet, hogy a kitaszítottságot éltem én meg újra, amit a kiközösítő tanár belém tett. Csak aztán már jött a jelenkori Szalai Kriszta, és akkor elkezdtem közösségi életet élni, elkezdtem a ruháimat oda ajándékozni fázó hajléktalanoknak, akkor mentem ki harmadik nap a Calvin térre, és kiírtam, hogy beszélgetnél-e velem, leültem az aluljáróba, és egyszerűen olyan életet generáltam ott, mint azért eljátszottam, hogy szorongós, hajléktalan vagyok. Tehát tulajdonképpen elindult az én valódi énem, hogy közösséget építek. Lehet, hogy valaki csak azért jött oda a Calvin tér aluljárónak a büféjéből, vagy ilyen, tudom, ilyen pék jött oda, elolvasta, na, szépen kitalálta, szóval, hogy úgy. És aztán meg lett olyan ember, aki meg nem volt közömbös, és odaült velem beszélgetni.
És itt milyen beszélgetéseid voltak?
Egy volt, az nagyon hosszú, az egy másfél órás beszélgetés volt. Hosszasan készülődött egy gyönyörű lány, őt aztán bele is írtam a darabba, a darab végébe. Hát én tudtam, hogy róla fogom kérdezni. Tehát én nem akartam hazudni, nem akartam kamuzni, semmi olyat nem akartam, ami nem igaz. És ezért én kérdeztem őt, kérdeztem, és ő mesélt magáról. És ő úgy élte meg, hogy beszélgettünk. Hát beszélgettem vele, róla. És az elképesztő volt, hogy utána meghívtam az előadásra, hát akkor teljesen ledöbbent, mert ugye Facebookon így a neve alapján meg kellett keresnem, vagy megkerestem, megtudtam, megtaláltam, és nem is tudom, egy fél évvel később mondta el, vagy derült ki, hogy az édesanyja, ez milyen sorszerűség, hogy ő tett egy lépést felém, akit hajléktalannak hitt, és egy olyan körülbelül fél év múlva mondta, hogy az anyukáját kilakoltatják a lakásából, mert nem tudott fizetni, felhalmozta tartozásait. Csak aztán az anyukája ebből kihalt, tehát úgy döntött, hogy ő ezt nem csinálja. És beteg lett, és pillanatok alatt meghalt.
Azzal kapcsolatban, és most ez lehet, hogy ilyen gonosznak hangzó kérdés lesz, de nem úgy szánom, hogy nem volt-e rossz tapasztalatod, hogy kihasználták azt, hogy te így nyitsz emberek felé. Azért elképzelhető, és ez nem is feltétlenül rossz szándékból használják ki, hanem ugye mondjuk azért, mert végre valaki feléjük fordult, végre valaki kérdezi őket, végre valaki segít nekik, és egyáltalán empatikusan áll hozzájuk. Vagy talán szerintem egyébként a figyelem, én azt is nagyon sokszor megfigyeltem, hogy ha egyszerűen csak a buszon az ember valakire rámosolyog és elkezd beszélgetni, vagy akár ilyen interjú helyzetben vagyok. Velem számtalanszor előfordult, hogy mentünk mondjuk vidékre forgatni, és miután leállt a kamera, utána nekem még ugyanúgy mondták tovább, mert egyszerűen annyira örül neki, hogy valaki kérdezte, akkor is, ha én a szakmám miatt kérdeztem, hogy valahogy így úgy maradunk. Hogy ezt nem éltek-e ezzel nálad vissza, vagy nem volt-e neked olyan nehéz helyzet, hogy ezt aztán végül is a saját életed érdekében, magánéleted érdekében ebben azért határokat kell tartani.
Nem is a magánéletem, hanem a lelkem miatt. Én mikor 98-ban kezdtem el így, akkor nem, 96-ban gyűjtöttem először. És mivel végig akartam csinálni, hát így 2 évig tartott. Mert akkor még nem volt ugye szponzor, meg miért adjak én erre pénzt, kit érdekel, hogy most gyerekek nem kapnak levegőt, én meg ugye ezt így elhatároztam, végigcsináltam, és akkor jött egy olyan időszak, hogy mindenki, mert ugye akkor kicsit folytam a csapból is, így tévéműsorokba behívtak, és hogy ez hogy összejött, meg hogy én miért foglalkozom ezzel, mert nincs dolgom. Szóval igen, tehát voltak ilyen kérdések, és akkor volt egy olyan pár éves időszak, hogy ömlött rám, hogy mindenki, hogy én oldjak meg mindent. És akkor nekem ezt meg kellett tanulnom, amikor már a legkis, tehát tényleg, mennem a gyerekeimért külön órára, és akkor amikor már a tanárnők a szexuális életüket is velem osztották meg, és a problémáikat, akkor azt éreztem, hogy na itt a vége, mert hogy én, akkor hol vagyok én? Tehát, hogy tudod, ez a most mindenki életét nem tudom megoldani. Úgyhogy onnantól fogva elkezdtem kontrollálni magam, hogy stopp. Tehát amikor már így túl vagyok használva, vagy nem kihasználva, hanem jó értelemben használva, mert azt hiszik, hogy csak én tudom megoldani, ezzel pont nem segítek az emberekkel, mert hogy kezdjék el ők is megoldani. Vagy ha ő csak abban van, hogy jó, valaki oldja meg, akkor az úgy marad. Tehát, hogy én nem tudok mindent megoldani, egy életem van, de rajta vagyok sok mindenen, de határa van.
A gyerekek ehhez nem voltak neked egy jó kapaszkodó? Mert engem ők vissza szoktak húzni, hogy itt most már azért nem csak rólam van szó, hanem ott vannak a gyerekek, és igenis azért is meg kell húznom egy határt, mert elsősorban a figyelmemet nekem feléjük kell fordítanom, és amikor az ember egyszer csak azon kapja magát, hogy hopp, megint itt beszélgettem, megint ott segítettem, megint végighallgattam a nem tudom kicsodát, és akkor, jaj, de hát a gyerekek még otthon vannak, és velük is nagyon jó lenne beszélgetni, nyugodtan játszani, leülni a házi feladatot, megírni, és akkor nekem ilyenkor így azért beszokott kapcsolni egy vészjel, hogy figyeljek oda.
Ők nem szenvedtek hiányt. Tehát valahogy úgy sikerült mindig csinálnom ezeket a dolgokat, hogy ők voltak, és én is voltam nekik. Aztán már amikor így nagyobbak lettek, akkor ők kontrolláltak, hogy mama, tessék nemet mondani. Szóval, és igen, volt, hogy mondták, na, hogy szükségük van rám. Azért, mert ők felnőttek, attól még szükségük van rám. Úgyhogy szóval kontrollálnak, és segítenek, hogy kontrolláljak.
Az anyaságodban, most nyilvánvalóan senki sem teljesen magabiztos az anyaságában, és mint tudjuk, minden másodpercben felmerülnek kérdések, de hogy te hogy élted ezt meg, hogy mennyire vagy ebben magabiztos, hogyha mondjuk például az ő esetükben, nem tudom, hogy előkerült-e olyan helyzet, mint amit te éltél meg, ez a közösségi kirekesztettség, akkor mennyire élted át az ő problémáikat, mennyire tudtál nekik határozott válaszokat adni, és voltál abban biztos, hogy most ezt te jól csinálod, és úgy viselkedsz, ahogy egy jó anyának viselkednie kell. Hát ilyen persze nincsen, de hogy te hogy élted meg belülről?
Én annyira vágytam gyerekre, tehát én 17 éves koromban megálmodtam már a lányomat, és ő született meg. Szóval, hogy így én iszonyatosan vágytam gyerekre, és nem is gondolkoztam azon, hogy jó anya vagyok, vagy nem. Amit én nagyon, tehát az egy orbitális hiba volt, hogy elsős volt a lányom, tehát sajnos én egy nagyot hibáztam a nagylányommal, hogy tanultam vele, mert megkérdezték, hogy fél év múlva, hogy tud-e, egy rokonom megkérdezte, hogy tud-e már olvasni a lányom, és mondta, hogy nem, de hát mondom, hát majd szépen az iskolában eljutatják odáig, de belém tette a kis ördögöt, és ettől elkezdtem tanulni a gyerekemmel, és borzasztóan csináltam, mert izgultam érte, de ettől viszont ártottam neki. Tehát volt olyan negyedikes volt nyáron, hogy matematika nem ment neki, és kaptunk egy 40 oldalas. Mindenki könyvet kapott, meg csokit, meg nem tudom én az iskolától. Ő kapott egy 40 oldalas, meg hát az egész családunk egy 40 oldalas ilyen kitöltendőt. Na, ne tudd meg azt a nyarunkat, azt a fú. És kapott egy 5-ös, de minek? Mi csináltuk meg, és szegénynek tönkretettem a nyarát, meg hát a gyerekkorát is ezzel, hogy én próbáltam fölzárkóztatni. Minek? Tehát olyan csodálatos ember lett, magától megtanult két nyelvet. Szóval, hogy itt ebben orbitálisat hibáztam, egyébként meg szerintem nagyon jó anya vagyok. Tehát nagyon jól kezeltem a serdülőkorukat, azt is nagyon jól kezeltem, hogy a középső gyermekem, a kisebbik lányom, ő egy küzdőfajta, és nekünk sokszor volt konfliktusunk, mert ő is küzd, meg én is küzdök. Tehát ez a papapapapapap, és akkor mindenkinek van válasza. De ez például szerintem azért kaptuk, hogy mi ezt megoldjuk, hogy én is megoldjam, elfogadjam őt, és hogy ő is tudjon kezelni engem, és tudja kezelni saját magában a küzdőt. Úgyhogy ez, tehát őt abszolút feladatnak kaptam, és szóval, hogy ezek szerintem jó dolgok, hogy nem is vagyunk tökéletesek, meg feladatot kapunk a gyerekek által.
Meg az olyan jó, hogy ezt te így ki tudod mondani, hogy szerintem jó anya vagyok, bárcsak mindenki ki tudná mondani, mert szerintem sokan vannak azért, akik nem feltétlenül tudják.
Szeretem őket, imádom őket, ha hibázok, akkor hibázok. Tehát volt úgy, hogy a nagylányomtól bocsánatot kértem, mert mondtam, hogy ne haragudj, most vagyok először anya. Tehát honnan tudnám? És ezt el tudom mondani a második gyerekemre, hogy most vagyok először a te anyukád, és te egy egészen más típus vagy. Az első gyerekemnél még kaptam egy iszonyú megértő és egy nagyon empatikus gyereket. A második gyermekem is iszonyatosan érzékeny, de ő a küzdőfajta, tehát nekem őt kellett megtanulnom. Szóval, hogy és a fiam az akkor voltam talán a legtökéletesebb anya, bár ő is talál hibát, kivetnivalót, tehát ő például azt találta utóbb, már felnőttként vagy nagyfiúként, hogy én miért dicsértem annyit. Tehát, hogy szóval, és akkor mi a jó? Tehát, hogy mert mások szitták, de mondom, akkor legalább én hoztam az arányt, hogy én dicsértelek. Tehát tulajdonképpen olyan nincs, hogy tökéletes anya, mert hogy az ő szempontjukból lehet hibát találni bennem, mint anyában, de én a legnagyobb jó szándékkal tettem mindent. Ha hibáztam, ha utóbb rájöttem, hogy hibázom, akkor tudtam bocsánatot kérni, és tudok a mai napig.
És a nagymama szerep az ilyen szempontból már egy könnyebb szerep, ahol igazából azért lazulnak a szabályok, már mint hogy ugye ott nem te vagy feltétlenül a főnök, hanem hát nem tudom, legalábbis ahogy én a magam körül lévő nagymamákat látom, ott azért ők megengednek elég sok mindent, amit mondjuk én nem. Nem kell a rossz zsarúnak lenni feltétlenül.
Én nem ez a fajta nagymama vagyok, tehát én iszonyatosan tisztelem a lányomnak és a férjének, tehát az apukának és az anyukának a szabályait, és én azt betartom. Úgyhogy én nem. Tehát az van, amit ők mondanak, tehát hogy ehhez igazodom, és annyiban meg hát nagyon jó, hogy kaptunk újra egy kis gyereket, és hát nagyon csodálatos gyerek.
Nem volt, tehát hogy magát azt a tényt, hogy nagymama lettél, szerintem ez nagyjából kortól független, hogy valaki mikor lesz nagymama, vagy nagyszülő, hogy élted meg azt, hogy ez egy életszakaszbeli ugrás. Nyilván, amikor az ember anya lesz, akkor is azt érzi, hogy talán, hogy valamelyest felnőtt, ugye mondják azt, hogy amikor elveszti az ember a szüleit, de azért mégiscsak az is egy ugródeszka. És nekem olyan érdekes volt, hogy amikor megszülettek a gyerekek, és ez az első gyerekem, most lesz már 10 éves, és én nem tudom, szerintem egy hónapig majdnem minden este szegény férjemnek sírtam, hogy a szüleim megöregedtek. Tehát, hogy valahogy én ezt annyira így átvittem ebbe a részébe, hogy ugye szembesül azért az ember egy csomó mindennel. Ez egy olyan szerep, ami egy nagyon szép szerep, de ugye nyilvánvaló nem 20 évesen lesz nagymama az ember.
Hát amikor én nagyon korán szültem, tehát ahhoz képest ugye pont a színi után 24-25 éves voltam, és az én szüleim még dolgoztak, tehát nekünk az egész életünk a logisztika volt, nekünk nem voltak nagyszüleink, akik Tóni apukája jött hozzánk nagyon sűrűn, ő szedte össze a gyerekeket, ő tudott vezetni, de szóval igaziból én pontosan ezért nagyon vágytam arra a mesebeli nagymamára. Tehát én nagyon szeretem szeretni az unokámat, és nem, tehát eszembe se jutott az, hogy most nagymama vagy nem. Hát én azért már 62 éves vagyok, és 60 éves koromban kaptam egy unokát, tehát hogy tök oké. Az, hogy belül egy vagány lány vagyok, de attól még, szóval azért most, az tényleg most elvittem eper szedésre a hétvégén, és nagyon érdekes volt, hogy ott mondta a néni, vagy én nénizem, oké, tehát egy őszhajú néni volt az eper eladó, és mondta, hogy a nagymamáddal, a nagyival most itt vagy, és úgy meglepődtem, hogy én így, ja, ez látszik, hogy már nem az én gyerekem, de hogy ez tök rendben van, hogy szóval ettől én még nem öregedtem meg, de igen, ez egy picit úgy igen érdekes, hogy kicsit szépen ütött ez a szó a nénitől, akit én néninek hívok, szóval meg nem öregít, hát nem tudom. Tehát én eleve 40 évesen szültem a harmadik gyermekemet, ő egy fiatalító effektus volt. Tehát, hogy én még most olyan fiatal anyukának számítok. Van egy 22 éves fiam, szóval 23 most már hamarosan. Szóval nem tudom, én inkább úgy veszem a nagymamaságot, hogy bővült a családunk, és hogy kaptunk egy csodát.
Szóval, ami egyébként meg abszolút így is van természetesen.
Igen, csak hogy a korral, vagy ezzel a nagymamassággal így nem, tehát nem érzem magam öregnek, sőt, futunk együtt a mezőn, tehát ennek örülök, hogy friss nagymama vagyok.
Inkább ugye a civil élet és a szociális élet és a segítés felé fordulsz, de azért politikai szerepvállalásokat is válasz. Ebben neked van a fejedben valami határ, vagy amikor azt érzed, hogy valami ügy van, akkor amellé odaállsz, és nem gondolkozol azon, hogy ebben milyen szinten van a politika, vagy mi lesz a következménye, stb.
Aha, én nem politikának veszem a mai értelemben vett szó, hanem abszolút is a szociális oldaláról veszem. Hát a politika az ugye közügyet jelentett, annó, ma már nem ezt jelenti sajnos, de hogy én gyakorlatilag a szociális oldaláról közelítem meg, és úgy belegondolva, úgy pont nemrég gondoltam bele úgy mélyebben, hogy amikor 2010-ben én írtam Orbán Viktornak egy nyílt levelet, úgy éreztem, hogy ezt ki kell tenni, hogy az emberek gondolkozzanak el azon, amit én írtam. Akkor is jött egy ilyen hívás, amit mondtam, hogy megéreztem valamit. Én akkor 2010-ben, mint nő, mint anya, valami olyan fekete energiát éreztem ezen az országon. És azt éreztem, így előrevetítve, hogy itt iszonyatos nagy szegénység lesz, hogy el fognak szegényedni az emberek, hogyha nem szakpolitika lesz, ha nem kapják össze ezt az országot. És akkor lett a Fidesz. Ezt kitettem, és emlékszem, pont akkor behívtak az ATV-be, és Rónai Egon, mielőtt bementem volna a riportra, megkérdezte, hogy tudod, hogy több ezren elküldtek az anyádba, és takarodj ebből az országból. Na most ezek után bementem a riportra, és megszólalni nem tudtam. Tehát azt éreztem, hogy az emberek, de ugye ez a kiközösítés, nyilván ez az érzés jöhetett, meg az, hogy az emberek hogy nem értik, és hogy nem érzik. De hát nem mindenkinek van ilyen emberfeletti képessége, hogy előre lásson. Hát végülis az történt, amit én akkor írtam. Tehát iszonyatos elszegényedés lett, és az emberek meg közben mégiscsak például ki tudják mondani a szájukon azt, hogy mi nem vagyunk szegények, mi így élünk. És én azt érzem, hogyha valamiért tudok tenni, és látom, akkor félelem az nincs bennem, de ki kell mondanom, és akkor ezzel tudok segíteni.
Azokról a programjaidról, projektjeidről mesélj, amikor azt érezted, hogy nem csak ki kell mondani, hanem valóban tettél is. Ilyen volt például ugye a Kapcsold a program.
Hát az is egyébként a politikusból indult, mert írtam egy darabot 2005-ben, az És a nyolcadik napon címmel. A kisebbik lányom történetét szerettem volna megírni, ő egy orvosi hibának, erőszaknak a következtében nem volt diagnózis, tehát úgy született meg, hogy nem tudták, hogy túlélje, vagy sérült lesz, fogyatékos lesz, és aztán hal meg.
Mi volt ez az orvosi hiba? Arról te tudsz, hogy
nem
konkrétan
volt még szülési fájásom, viszont jött 30 hospitáló ember, és ezért úgy érezte a főorvos, hogy most megmutatja, hogy mire képes az ember, és a saját kezével feszített szét és repesztett burkot, és gyakorlatilag rajtam tartott bemutatót. De én egy fegyelmezett ember voltam és vagyok, és azt hittem, hogy ezt is kibírom, és ezt végig kell csinálni. Na ennyi, és aztán ott hagytak, és nem tudott behelyezkedni az én lányom, gyakorlatilag ott lett oxigén hiányos, hogy ott hagytak fekve az ágyon. És én ezt akkor úgy fogalmaztam, vagy amikor őt elkezdtem fejlesztésekre hordani, tehát akkor viszont már nagyon jól működött az ösztönöm, hogy a természet gyógyászat felé fordultam, és nem gyógyszereztem le. És akkor fogalmaztam meg azt, hogy ez nem probléma, hanem feladat. És végülis, amikor meg már darabot akartam írni ebből, akkor az valahogy nem jött, és ezért írtam meg egy dagnos kisfiú történetét, vagy tulajdonképpen a társadalmunk helyzetét, hogy mit szólnak azok az emberek, akiknek sérült gyermekük születik. És akkor, mint a minden tudót, engem kezdtek el hívni így országosan előadásokat tartani, megvittük az előadást is, hál' Istennek nagy nyitottság volt, pedig hát egy dagnos kisfiúval játszottam, és nagyon jó, hogy átszakadt tehát a félelem fala átszakadt az emberekben, és bemertek jönni, és akkor egyszer egy politikussal hívtak előadást tartani, vagy hát ő is elmondta magáét, én is a magamét, és a végén ő nagyon csöndben elmondta, hogy egyébként meg a negyedik gyereke dagnos, de ez és hogy ezt most csak így, tényleg csak nektek, és csak most. És akkor mondtam neki, sajnos ott az előadásban annyira kiszakadt belőlem, hogy hát pont önnek kéne kiállni, megfogni a gyereket, és felmutatni, hogy ráadásul szociális miniszter volt, területen volt. Hát mondom, pont ezzel adna erőt embereknek, hogy nem kell szégyelni, hogy ő majdnem fog érettségizni, viszont ő tud mást, ő meg tudja önt ölelni, vagy tud szeretni. Nyilvánvalóan ez a politikus megsértődött, de én másnap reggel fölébredtem, és azt mondtam, hogy úristen, ha azok az emberek, akik pozícióban vannak, tele vannak félelemmel, akkor el kell kezdeni a gyerekeket fejleszteni. És innen jött az ötlet, hogy kapcsolódás, kapcsolda, óvoda, tehát ebből valahogy egy ilyen hófötte, vagy ilyen, tényleg emlékszem, hogy szálingozott a hó, december volt, és akkor azt mondtam, hogy jó, akkor ezt meg kell valósítani, és megkeresek gimnáziumokat, hogy lássanak vendégül sérülteket. És decemberben megálmodtam, és márciusban megvalósult a program, és 100 sérült gyermeket hívtak. Ja, tényleg ez is egy ilyen volt, úristen, hogy 100 gyermek érkezett, de szerte az országból. Tehát olyan bizalom lett az emberekben felém, amit nem is értek most így belegondolva, hogy én megkérdettem, hogy gyertek, és majd gimnazistákkal együtt megélünk egy programot. És emberek felutaztak ide Budapestre. És akkor ott aludtunk az első program helyén, a Politechnikumban, szivacsokat kaptunk, és különböző programokkal szórakoztattuk a gyereküket. Szóval ez is ilyen, tulajdonképpen ilyen álomszerű volt, és ez 3 hónap. Megálmodtam, 3 hónap múlva megvalósult.
Te ezekből ilyenkor töltekezel, nyilván töltekezel, de hogy most is eszembe jutott, amikor ugye 5 napig az utcán voltál, hogy egy kicsit utána fel is kell állnod ezekből a helyzetekből, vagy utána ezt így fel kell valahogy dolgoznod, vagy pedig annyit kapsz, hogy azzal fel is tudsz egyben állni.
Kaptam blokkot. Elég rendesen, mert megálmodtam, 10 iskolának írtam, ebből 3 mondta, hogy igen. Kaptam olyan választ, például most már mondom, a Móricz Zsigmond második kerületi gimnázium igazgatójától, hogy van itt elég hülye gyerek, ne hozzak még többet. És ez egy keresztény családból származó nő volt, tehát hogy oké, értem. És szóval annak örültem, ami van. Tehát, hogy például a Politechnikum elsőre azt mondta, hogy igen, mert nyitott gimnázium, annak örültem, hogy a második kerületi Klibelsberg általános iskola és gimnázium igazgatója azt mondta, pedig ő férfi volt, azt mondta, hogy igen, szeretettel látják a sérülteket. Tulajdonképpen annak örültem, ami van, ez megvalósult, és attól, hogy ja, és volt olyan egyébként, hogy mentem 60 diákkal egy speciális iskolába, hogy akkor ne ott szembesüljenek, amikor megérkeznek a vendégek, hogy menjünk be ebbe az iskolába, és mielőtt beléptünk volna az iskolába, blokkolt az igazgató, hogy ide ne hozzak egészségeseket, mert hogy ezek a gyerekek nem mutogatni valók, tehát nem állatkert. De mondom, nem, tehát hogy akkor hogy fogunk közeledni? Tehát nem azért akartam menni, hogy bámulják ezeket a gyerekeket, hanem hogy tanulják meg, hogy hogyan kell őket kezelni. És akkor is egy csoda történt, mert tényleg ott álltam az utcán a 60 diákkal, és elkezdtem telefonálni. És körülbelül 500 méterrel odébb volt egy másik speciális iskola, aminek meg férfi volt az igazgatója, és azt mondta, hogy persze, menjünk. És gyakorlatilag fél óra múlva bent voltunk egy másik intézményben. És ezek a csodák, hát erőt adtak, hogy gyerekek, mindent meg lehet oldani. Van, hogy 1 perccel később, de meg lehet oldani. És amikor megvalósult a csoda, tehát ott volt 300 diák, és a 100 sérült, voltak, akik segíteni jöttek csak, de két-két diák fogadott örökbe, én ezt így hívtam, hogy ilyen pótszülők, fogadott örökbe egy-egy arra 2 napra egy-egy sérült gyermeket, és ezek a gyerekek feloldották a maguk gátjait és a félelmeit, és sírva mondták, hogy úristen, ők ennyi szeretetet nem kaptak még. És akkor azt mondtam a program végén, hogy itt nem lehet megállni, tehát legyen ebből egy országos program. És én ezt gyakorlatilag 2008 óta csinálom, azóta 105 intézményben van.
Ugye azt mondtad, hogy a határokat meghúzni valamelyest megtanultad, de mégis, ahogy beszélsz közben, azon gondolkoztam, hogy mondjuk, hogyha fölhívnálak, hogy valami nagyon súlyos helyzet van, akkor te hogy mondanál nemet, hogyha éppen nemet kéne mondanod? Tehát, hogy tényleg tudsz-e nemet mondani, vagy akkor keresel egy B-opciót, ami segítség lehet, hogyha neked éppen nincsen energiád, vagy képes vagy-e úgy azt mondani, hogy ez nekem most nem fér bele. Van ugye is olyan könyv, ami arra tanít, hogy az ember hogy mondjon, nemet, ez sokaknak nem megy.
Vagyok. Igen, igen. Tehát mondom, ez nekem azért hosszú idő óta, tehát 96 óta én ezt tanulom, hogy nemet mondjak, igen. Tehát igen, mert bocsánat, nekem is van most egy projektem, azt kell csinálnom, tehát abszolút. Tehát talán két hete is hívtak, hogy akkor együtt találjuk, és ez nem, ne arra, hogy én most éppen valahol Európában rendezem, díszletet, jelmest csinálok, koreográfiát csinálok, világítok, kellékeket szerzek be, jelmest varrok, festek, minden, szóval, hogy nem. Tehát igen, ezt azonnal, tehát amíg beszélünk, én ezt átgondolom, mármint ilyen telefonhívások során. Igen.
És megnyugodni tudsz, mert mint hogy te képes vagy arra, hogy ülj otthon, és csak úgy te legyél magad, és relaxálj, és ne azon pörögjön az agyad, hogy még mit kéne csinálni, merre kéne menni, mennyi minden jó dolog van, vagy mennyi fontos ügy van, ami miatt, vagy amiért ki lehet, vagy ki kell állni.
Hát most, hogy éppen befejeztem valahol Európában, ami egy ilyen, gyakorlatilag ilyen 3 hónapig, úgyhogy kezdve a dramaturgiától fogva a koreográfiáig tényleg mindent én csináltam. Szóval én nagyon boldog vagyok ezzel, hogy ez megvalósult. És én ilyenkor így pont azt adom magamnak, hogy jó, akkor most pihenni kell, csak nálam a pihenés az mondjuk aktívan történik. Tehát most majd elkezdek járni, tornázni, jogára, úszni, de közben akkor, vagy majd lassan jön a nyár, elkezdek futni. Tehát, hogy én nagyon szerettem az aktív pihenés, de szeretek magam lenni. Tehát én például nagyon szeretek otthon egyedül lenni, amikor úgy a család kicsit nem jelenik meg, és akkor akár csak tévézek, vagy gyertyát gyújtok, és csak úgy el vagyok.
Ugye most pont az öregedésről volt szó az Ötösben, és ezzel kapcsolatban beszélgettetek több vendéggel, akik hála jó Istennek többen is nagyon jól és nyíltan és abszolút pozitívan tudnak állni ehhez a kérdéshez. De azért, hogyha nem tudom, szerintem, hogyha őszinték akarunk lenni, én ugye most leszek 41 pár nap múlva, és azért nem tudom, úgy szerintem most pont elengedtem ezt a kérdést a 40-hez képest, ez a 41, ez jobb, mint a 40 amúgy. Szerintem mindig, amikor így túl van az ember ilyen fordulópontokon, de azért mégis nem tudom, csak eszébe jut az embernek, amikor belenéz a tükörbe, amikor nem tudom, nem is feltétlenül csak a külső, hanem amikor a maga előtt álló feladatokat látja, vagy hogy mit hoz a jövő, vagy bizonytalan, hogy neked ezzel kapcsolatban nincsenek félelmeid, vagy ahhoz is tud ilyen pozitívan állni, mint minden máshoz.
Nem félelmeim, hanem aj. Nagyon sajnálom a visszamenőleg az időt, hogy akkor nem élveztem, vagy nem szerettem magam. Tehát, hogy most utóbb visszagondolva, tehát hogy számtalanszor volt, és ezt is sajnos ebben is hibáztam a lányokkal. Mert sokszor volt, hogy álltam a tükröt, és úristen, hogy nézek ki, úristen. Akkor jött egy pillanat, 30-valahányról beszélünk, hogy elkezdtem nézni magam, ez egy nagyon jó módszer volt, hogy elkezdtem magam nézni a tükörben, és jaj, de szép, hát ez tök jó. És gyakorlatilag addig néztem magam, tehát emlékszem arra a napra, amikor ez megtörtént, hogy addig néztem magam, amíg, hát én szép vagyok. Szóval, hogy így, és akkor volt egy hosszú időszak, amikor ez tényleg működött, és akkor 40 végén kezdtem el, nem ijeszgetlek, 40 végén kezdtem el nézni, hogy Jézusom, itt a lábamon egy ránc, meg Úristen, meg hát ugye a kis denevér, meg a kis toka, meg nem tudom én, de hogy közben meg a jóga, a torna, az úszás, ezek nagyon sokat segítenek, hogy kimosnak. Olyannyira nem akarok. Tehát szerintem egyre inkább olyan időszakokat is be kell iktatni, amik a pihenő időszakok, mert most túlhajszoltam magam, szóval tényleg az elmúlt jó pár hónapban abszolút. De kötelezni kell magunkat a pihenésre. Például több alvás, amik most hónapokig nem aludtam, de akkor most viszont kötelező aludni, és akkor sokat kell magunkat nézni a tükörben, hogy elfogadjuk a... Mondjuk engem a ráncok nem zavarnak, tehát én szeretem a mosolyráncaimat, engem inkább például ezek a kis kutyásodás, meg ilyen nyak, ilyenek. Meg a hízás például, amiről pont beszéltünk, és annyira nem voltam tudatos, vagy nem kaptam ilyen információt, hogy igen, átrendeződik minden, tehát hogy meg kell küzdeni tehát rakódott rám vagy 8 kiló, hanem 10, de hogy nem akarok már annyit lefogyni, mert akkor már egészen más, mert akkor az arc berendezése is átrendeződik, de hogy szeretnék elveszteni jó pár kilót, de ezzel most ebben a korban már nagyon küzdeni kell, mert máshogy vagyunk bekötve, és ahogy a menopauzáról beszélgettünk, tehát nagyon hálás voltam, igen, hogy akkor most 62 évesen meghallok információkat, hogy igen, ilyenkor alvászavar, igen, akkor a súly, tehát hogy ezek jönnek, mennek, tehát, hogy én meg nem vagyok az, aki én nem eszem meg valamit azért, mert éhes vagyok, mert meg kell lennem. De van, aki tudja magát gyötörni, én nem. Inkább sportolok.
Hogy ennek is legyen valami jó oldala, eszembe jutott, hogy ugye anyukámat most hoztam ki a kórházból tegnap, vagy tegnap előtt, és ő anyukám elég dundi. Viszont nagyon lefogyott a kórházban, mert ott keveset evett, és mondtam neki, hogy hát ez az előnye annak, hogyha valaki nem vékony, mert hogyha kijön a kórházból, és egy vékony lefogy, annak azt mondják, hogy de rosszul nézel ki, de ha egy dundi kijön és lefogy, annak azt mondják, hogy de jól nézel ki, úgyhogy legalább ő nem összeesett, hanem most felkészült a bikini szezonra, úgyhogy ezzel próbálom bátorítani. Hát igen, szóval azért itt nyilvánvalóan vannak nehézségek, és azért szerintem a női élethez hozzátartozik, egy női léthez hozzátartozik az, hogy az élet különböző szakaszában meg kell tanulni, megszeretni magunkat, de azért az is, hogyha ez bármelyik életszakaszban megtörténik, az nagyon jó, és tulajdonképpen sikerült neked, talán érdemes arra koncentrálni, és nem az elvesztegetett évekre, mert aztán végül is igen, sikerült.
Igen, igen, meg ha még ez belefér, azt szóval, hogy a tanítványaimtól én rengeteget tanulok. Tehát van olyan, aki testesebb, és olyan gyönyörűen kezeli magát, és az neki rendben van, és én ezt tanulom tőlük, hogy igen, fogadjam el magam, kész. Csak nyilván van egy ilyen sportsúlyom, amivel nem érzem magam nehéznek. Szóval ennyi. De hogy én örömmel tanulom azt, hogy elfogadjam magam. De ebben még azért van mit fejlődnöm.
Viszont ez egy nagyon szép végszó volt. Nagyon szépen köszönöm, Kriszta, hogy itt voltál, és szerintem minden kollégánkkal el kéne beszélgetnünk, mert most nagyon sok mindent tudtam meg rólad, pedig már 2 éve dolgozunk együtt, és mégis milyen jó volt ez. Köszi szépen, hogy jöttél.
Köszönöm szépen az érdeklődést.
A hallgatóknak pedig köszönöm a figyelmet, következő héten is hallgassanak bennünket, és hallgassanak természetesen vissza a különböző podcast megosztó felületeken és a Klubrádió weboldalán. Ez volt az Unisex, és ahogy Gellért szokta mondani, vigyázzanak magukra.
Unisex.
Tabukról, tabuk nélkül, nem csak nőknek. Unisex. Mindenkinek jó.